A hétközepén szerdán ismét egyenlítünk, köszönti a műsor hallgatóit az Egyenlítő szerkesztő riportere Jenei Attila. A filoszok, a humán értelmiség hajlamos arra, hogy fölmentse magát a matematika tudás kötelezettsége alól, illetve hát sokan büszkék arra, hogy nem ment a matek, nem tudták a matekot, és hát igazából nem is érdekli őket. Holott azért kénytelenek vagyunk belátni mi mindannyian, hogy a matematikára azért mindig, az egész életben mindig van olyan helyzet, amikor szükség van. Ha ne adj Isten, mondjuk valakinek fel kell újítani a lakását, és bizony akkor szembe találkozik azzal, hogy kell kiszámítani egy adott alapterületet, egy adott falfelületet. És hogy miért mondom mindezt? Azért, mert most már évek óta terjed a világon egy egészen különleges, professzionális oktató matematika szoftver, amit úgy hívnak, hogy GeoGebra, és amire már egy közösség is épült szakemberekből, matematika tanárokból világszerte. Magyarországon ezt a közösséget Koren Balázs, matematikus, matematika tanár képviseli, aki egészen nagy lendülettel vetette bele magát ebbe a fejlesztési és ismeretterjesztési munkába, aki tisztelettel köszöntök az adásban. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást, és köszönöm, hogy megpróbál nekünk egy világos képet adni, nekünk laikusoknak, nem matematikusoknak, arról, hogy miről is szól a GeoGebra. Tudnilik, ezt a szoftvert valóban az általános iskolától kezdve az egyetemi oktatásig minden szinten lehet használni, és egy egészen új eszközrendszerrel, egészen új vizuális világgal dolgozik. Próbálja, legyen kedves Dióhéjban összefoglalni, hogy miről szól ez a GeoGebra szoftver.
Köszönöm szépen a meghívást, és szeretettel köszöntök én is mindenkit. Dióhéjban nehéz összefoglalni a GeoGebrát, hiszen ez egy több mint 10 éves fejlesztés eredménye. Ez egy szakdolgozatként indult, és mostanra egy világközösség alakult köré. Amikor ez elkészült, ez a szakdolgozat, Markus Hohenwarter egy osztrák matematika és informatika szakos tanár diplomamunkája volt, és amint befejezte, ő ezt az interneten publikálta, és így rengeteg csatlakoztak be, és alakult ki, azt egyre többen mondták azt, hogy ez oké, hogy most befejeződött valami az egyetemen, de igazából csak most kezdődött valami a nagyvilágban. És ezzel, hogy valami nagyot indított el a nagyvilágba, ez alatt én azt értem, hogy mára több mint 20 millió ember használja világszerte a GeoGebrát, több mint 45 nyelvre lefordították, és elképesztő mennyiségű ember van, aki dolgozik a GeoGebra közösségben, dolgozáson, munkán azt értem, van, aki a fordításban segít, van, aki effektíve programozik, és nagyon sokan vannak, akik csak, idézőjelben csak, az oktatásban használják és terjesztik a GeoGebrát világszerte.
Induljunk el az alapoktól, hogy mit jelent maga a szoftver, tehát mondjuk egy általános iskolai tanulónak, vagy egy egyetemi hallgatónak, vagy egy gimnazistának, hogyha megmutatják, mennyiben jelent könnyebbséget, mivel teszi láthatóbbá, foghatóbbá, érthetőbbé a matematikát.
A GeoGebra egy oktatási szoftver, és ez, ami nagyon megkülönbözteti a GeoGebrát rengeteg egyéb más elérhető matematika szoftverrel szemben, mert itt nem az a cél, hogy elképesztő tudományos teljesítményt lehessen elvégezni a GeoGebrával, bár mostanra erre is alkalmas a szoftver, és rengeteg egyetemi diák, illetve oktató használja. A GeoGebra azzal szemlélettel készült, hogy ezt az oktatásba használják. Ez alatt azt értem, hogy bármit vizualizálni tudok, és meg tudok mutatni a diákoknak. Például egy kedvenc alkalmazásom az, amikor egész számok összeadását próbálom diákoknak megtanítani, akkor a GeoGebrában létre tudok hozni ez egy számegyenest, és erre nagyon ötletesen meg tudom csinálni. Ugye nehéz ezt így a rádióba elképzelni, de próbáljunk meg akkor most mégis ebbe belemenni. A számegyenesen például egy nyuszit, vagy egy autót mozgatva tudom a diákoknak megmutatni, hogy 5-höz, hogyha -3-at hozzáadok, akkor mi fog történni. Akkor az autó elindul 0-tól, megy 5-öt jobbra, és aztán 3-at vissza fog menni balra. És így látja a diák, hogy hopp, akkor a 2-höz érkezett ez az autó, és már is érthető az, hogy az 5-ből 3, vagy az 5 meg -3, az miért lesz pontosan 2.
Mert hogy magyarázzuk-e magát a nevet is, mert ugye ez a lényege a látványnak is, hogy milyen két fogalom összetételből származik ez a szó.
A GeoGebra név az a geometria és az algebra szavaknak az összetolásából alakult ki. Ugye GeoGebra, ugye az algebrának a vége, és amikor ez a szoftver világot látott, akkor alapvetően kétféle nézet volt benne, a geometria és az algebra nézet. Már azonban már statisztika, illetve a legújabb verzióban már 3 dimenzió is elérhető, tehát minden, amivel a matematikát meg tudjuk mutatni, és könnyebbé tudjuk tenni a diákok, illetve tanárok vagy az oktatás számára.
Igen, csak az segítsünk annyiban a hallgatóknak, hogy ahogy én rámentem a honlapra, és ahogy próbáltam felfogni, miről van szó, az én azt láttam, hogy az a könnyebbség ebben, ha jól értelmezem, és de javítson ki, hogyha nem, hogy a képernyő egyik felén, hogyha mondjuk fölírunk egy képletet, akkor az rögtön megjelenik a másik oldalon vizuálisan. Nem tudom, hogy jól értem a lényeget.
Igen, ez egy dinamikus szoftver. A dinamikusság az azt jelenti, hogy valóban, hogyha én a képernyőn egy algebra ablakot, egy geometria ablakot tartok akár párhuzamosan, de én választhatom meg, hogy mind a kettő, vagy csak az egyik legyen jelen, akkor ha az egyikbe változást eszközölök, akkor ez a másikba azonnal megtörténik. Ez ugyanígy működik a táblázatkezelőben, ami most már része a rendszernek, tehát hogyha például, ez már mondjuk nem általános iskola, hanem inkább felsőbb osztály, hogyha végzek egy mérést, akár távolság, sebesség, bármit, és az adatokat mondjuk idősorba berendezem, és ezeket megjelenítem grafikusan a geometria ablakban, erre rá tudok húzni egy függvényt, és láthatom, hogy hogyan változik például egy autó sebessége. Ha az adatokon változtatok, akkor a grafikon dinamikusan követi ezt a változást, tehát egyből teljesen összekapcsolva történik minden, és minden folyamat összefügg egymással. Ez nagyon könnyűvé teszi a szerkesztést és az oktatást a szoftver segítségével.
Hibás az a szemlélet, amivel nagy vonalúan minősítettem a bölcsészeket, hogy mi filozofok, bölcsészek hogyan viszonyulunk a matematikához. Ön szerint mi lenne a lényege a matematika oktatásnak Magyarországon, hiszen ebből is kiderül, hogy részt vesz ebben a fejlesztésben, hogy nyilván teljesen más szemszögből nézi és gyakorlatba ülteti át a matematika oktatást.
A szemlélet az alapvetően hibást, ha így ezt mondhatom, mert hogy ez a fajta szemlélet, hogy a matematika nem jó semmire, vagy a matematika az kizárólag egy szűk réteg boldogsága, ez nem egy jó szemlélet. Azért nem jó szemlélet, mert hogy ez tovább öröklődik, akkor többek is ezt fogják mondani. A matematika az alapvetően a világ megértésének a tudománya. A matematika arról szól, hogy itt a bevezetőben is elhangzott a szobafestésnél, de akár például annál is egy kedvenc példám, hogy ha megnézünk egy kisebb települést, falut, kint van a 30-as tábla, játszótér, játszóhely, gyerekek mehetnek át az úttesten. Képzeljük el a következő szituációt. Két autó megy, az egyik megy 30-al betartva a sebességet, a másiknak nagyon sietős, és megelőzi 50-nel, mert az még belefér. És ekkor ebben a pillanatban egy labda kigurul az autók elé, mind a két autó hirtelen beletapos a fékbe. Amelyik 30-al ment, az éppen meg tudott állni a labda előtt, amelyik 50-nel megy, mit gondolunk, mennyivel fogja elütni azt a labdát, azt a ne adj Isten gyermeket. És ez például egy olyan kérdés, amit ezt nyitva hagyom önöknek, gondolkozzanak el rajta, megdöbbentő az a sebesség, amivel ez az autó el fogja ütni azt a labdát, vagy ne adj Isten kisgyermeket, aki kifutott elé. És ez csak egy egyszerű hétköznapi példa, ahol matematikát használunk, és ahol meg kell érteni, hogy azok a közlekedési táblák például nem véletlenül vannak ott. Visszatérve az eredeti kérdésre, a matematika oktatásnál, hogyan kellene oktatni a matematikát úgy, hogy erre készítsük fel a diákokat. Arra készítsük őket fel, hogy a matematika az nem kizárólag egy egyenlet megoldás egy kockás füzetbe, és hogyha én becsuktam a kockás füzetet, akkor a matematikát letudtam. A matematika az körülvesz minket, és ha az oktatás arra készít föl bennünket, hogy ezt megértsük, hogy körülöttünk matematika van, akkor az egy nagyon jól működő oktatás. Hogyha egy kockás füzetbe zártuk a matematikát, akkor ott probléma van.
Mivel ön matematika tanár, lehet tudni, hogy milyen módszere tanítja a diákokat? Különbözik-e az ön módszere az eredeti bevett tantervtől? Nem tudom, hogy eltérhet-e tőle. És hogy egyáltalán ön tudja alkalmazni a hivatalos oktatásban ezt a szoftvert, hiszen nem tudom, hogy mennyire bevett ez Magyarországon.
Nem mondanám, hogy van valami saját egyedi módszer, vagy bár nincsen koránféle módszer, matekoktatási módszer. Egyszerűen én azt próbálom, amikor a diákjaimmal leülök, vagy amikor bemegyek ugye egy órára, akkor mindig végig gondolom, hogy mi az, ami esetleg probléma foglalkoztat engem, és hogy ezt hogyan tudom esetleg beleszűrni az adott tananyagba, vagy az adott témakörbe, hogy tudna ahhoz kapcsolódni. Természetesen érettségre kell fölkészíteni, középiskolába tanítottam idén, erre is majd talán nem tudom, hogy az adás keretein belül lesz rá lehetőség, rátérek, hogy miért. Idén már csak az egyetemen tanítok az ELTE TT-ken, de az elmúlt 7 évben, amikor középiskolában tanítottam, akkor folyamatosan ezzel szemlélettel mentem be az órára, hogy hogyan hogyan lehetne közelebb hozni a diákokhoz az adott témakört. Amikor leesett a hó, és koordináta geometriát vettem a diákokkal, akkor kimentünk az udvarra, és a focipályára kitapostattam velük egy teljes koordinátarendszert, gyurattam hatalmas hógolyókat, meg egyet leraktunk, és pontoknak neveztük, és megnéztük, hogy hogy néz ki az az egyenes, ami a két pontot összeköti, hogyan lehetne ezt fölírni. De rengeteg egyéb példát hozhatnék, ahogyan megpróbáltuk ezeket a témaköröket kicsit közelebb és kézzelfoghatóbbá tenni a gyermekek, a diákok számára. Viszont azt is meg kell, hogy mondjam, hogy vannak olyan témakörök, amiket meg kell tanulni, és ahol nem lehet játszani, ahol nem tudom azt megcsinálni, hanem egy egyenletet meg kell oldani, és be kell gyakorolni. Onnantól kezdve, hogy megértették, és megmutattam, hogy mire való az adott egyenlet, vagy mire való az adott témakör, onnantól kezdve viszont a diákokra hárul a feladat, hogy ezt begyakorolják, mert hogy ugyanúgy, mint ahogy bölcsésztudományban, nyelvismeretben nagyon jól ismeri mindenki a passzív, illetve az aktív szókincsnek a fogalmát, ez matematikában is megvan. Matematikában is a tanulás menete az úgy működik, ahogyan akár egy idegen nyelvtanulás folyamán, amikor valami elhangzik, és én ezt megértem, ez még egy fontos lépés, és ez ugye egy nyelvtanulásban ez a lépés hiányzik, hogy meg kell értenem az összefüggést, de matematikában a megértés az egy passzív tudást fog eredményezni, mert hogy tudta a diák követni azt, amit a tanár vagy a társa csinált a táblánál, és ezek után jön az, amikor ebből a passzív ismeretből aktív ismeret válik, ez amikor ő maga is begyakorolja és elsajátítja, saját magáévá az adott tudást.
Ha már feladta a labdát, akkor élnem kell a lehetősége, le kell csapni. Ezek szerint váltott a középiskoláról az egyetemre. Egyrészt mi volt ennek az oka, másrészt ha már ezt megtette ezt a váltást, akkor nyilván van összehasonlítási alapja is. Mi a különbség ön szerint a gimnáziumi vagy szakközépiskolai tudás között és az egyetemi matematika tudás között?
A váltás az nem egy ilyen durva váltás volt, mert hogy több mint két éven át én párhuzamosan tanítottam egyetemen is és középiskolában. Is. A váltás, hogy a középiskolát most idén feladtam, ennek az oka az egyszerű. Van egy pályázat, ami úgy tűnik, hogy a közeljövőben napokban el fog indulni. Ennek a pályázatnak a célja az, hogy a GeoGebra a már említett szoftver segítségével a Nemzeti Alaptanterv mind a 12 osztályához tananyagokat gyártsunk, készítsünk, hogy a tanárok, akik használják majd a GeoGebrát, azok nem egy üres szoftverrel kell, hogy indítsanak, hanem már tartalom felszerelt dolgot találjanak az interneten. Tehát, hogyha valamit szeretnének oktatni, akkor egyszerűen, mint egy könyvtárból, vagy mint egy tankönyvből ki tudják venni az oda vágó, oda illő GeoGebra példát, és ezt akkor be tudják vinni az ő tanóráikra. A különbség az egyetem és a középiskola között mindig nehéz az ilyenfajta különbségekről beszélni. Van nagyon sok különbség. A legszembetűnőbb az, hogy még középiskolába 4 éven át, vagy 5 éven át, én 2 tannyelvű gimnáziumba tanítottam, tehát így nekem 5 éven volt arra, hogy egy diákot 14 éves korától 18-19 éves koráig végigkövessem, és foglalkozom vele, lássam az ő fejlődését, és ahol éppen lehetőség adódik, ott közbe tudjak szólni, segíteni tudjak neki. Az egyetem az ehhez képest egy futószalag, ahol egy fél év alatt 100-150 diák megy át az ember keze között. Az ember igyekszik arcokat legalább megjegyezni, de mindenkinek a nevének a megjegyzése az már igencsak kihívás egy egyetemi közegben. A másik nagy különbség az a diákoknak a motivációja. Mert hogy mi középiskolában a matematika egy kötelező tantárgy, amit teljesíteni kell, addig az egyetemen van szerencsém a ELTE TTK Matematika Intézetében tanítani. Itt főleg matek szakosok vannak a kezeim között. Itt ugye egy más motivációval érkeznek, hiszen ők matematikát szerettek volna tanulni, és ezért kerültek az egyetemre. Más kérdés, hogy van egy-két olyan ember, aki rájön arra, hogy nem biztos, hogy matematikát szeretne majdan tanulni, de ez egy megint csak egy fontos különbség, a motiváció, és másképp kell emiatt közeledni a diákokhoz, mind az egyetemen, mind pedig a középiskolában.
Ha már a közeledést említette, 3 gyönyörű gyermek édesapja, és ahogy láttam az interneten, van, hogy a nagyobbik leányát el is viszi magával kvázi bemutatóra. Hogyan kell közeledni a gyerekekhez? Hogy lehet érdekessé tenni a matematikát? Volt-e olyan élmény, amikor mondjuk bemutatta általános iskolában, vagy gimnáziumban, vagy egyetemen, hogy felkiáltottak, hogy hát hogyha ezt látták volna korábban, vagy tudták volna korábban, akkor lehet, hogy máshogy állnának hozzá a matematikához. Tehát a korosztályok között mit és hogyan lehet és érdemes csinálni ezzel a GeoGebrával?
Ez azért nagyon nehéz, mert hogy a diákok azok azért még mindig tanulásnak tekintik a matematikát, és ezért még hogyha egymás mellé kell tenni a tanulást és a játékot, akkor inkább a játék felé dől mindig a mérleg nyelve. Tehát nem a diákok, inkább azok, akik ahogy említette, fölkiáltanak, sokkal inkább a tanárok, illetve a szülők azok, akik mondjuk esetleg látva, megismerve a GeoGebrát, vagy megismerve valamit, így fölkiáltanak, és azt mondják, hogy hú, ha én így tanultam volna, ha nekem ezt valaki így megmutatta volna, akkor mennyivel egyszerűbb lett volna. Maga a GeoGebrának ez a hihetetlen előnye, hogy megmutat dolgokat és dinamikussá tehető, ez nagyon megkönnyíti bizonyos dolgoknak az elsajátítását. Például, ha már az egyetemnél tartunk, például az integrálásnál van egy alsó és felső közelítő összeg, amelyek kis és nagy téglalapok folyamatosan közelednek egymáshoz, ahogy a felosztást megnövelem. És ahogy ugye növelem, és egyre több felosztás, ezek egyre közelebb kerülnek egymáshoz, és ebből lesz az integrálás. Na most ezt hagyományos módon egy táblára felrajzolva rengeteg téglalapot rajzol az ember, és utána azt mondja, most akkor képzeljük el azt, hogy ezekből egyre több lesz. A GeoGebra abban tud például itt segíteni nekünk, hogy nem csak azt mondom, hogy képzeljük el, hanem azt mondom, hogy na akkor nézzék meg, most itt meghúzom ezt a kis csíkot, és egyre több felosztás keletkezik, és látom kirajzolva, bemutatva, ahogyan ezek egyre közelebb kerülnek egymáshoz. Tehát ezt a folyamatot sokkal könnyebbé tudom tenni a diákok számára, hogy megértsék. És ezek azok, ahol azt mondom, hogy nem biztos, hogy az adott diák, sokkal inkább az, aki már megtanulta, az ugye néz vissza, és mondja azt, hogy na, ha ezt én tudtam volna, akkor mennyivel egyszerűbb lett volna.
És az elsős kislányával miért kísérletezik, vagy miért viszi őt magával? A játék segíthet-e a gyerek érdeklődésének a felkeltésében, pontosabban nem csak a felkeltésében, hanem segíthet-e mondjuk a megértésben, hogy közelebb vigye, hogy ő aztán később is emlékezzen arra, és össze tudja kötni, ha már tanulja is a matematikát?
Természetesen. A játék az egy gyermek életébe borzasztó fontos. És az oktatás során nagyon fontos az, hogy a játékot azt ne nélkülözzük. Persze ez is fontos, hogy milyen játékokat adok nekik. A játék folyamán akár ugyanazt az egyszerű játékot végigjátszhatom egy óvodással, egy általános iskolással, vagy akár egy felsőtagozatos, akár gimnazistával, csak más kérdéseket fogok föltenni az adott játék kapcsán, és más aspektusait, más hátterét fogja megismerni ő az adott matematikának. Éppen tegnap beszélgettünk ennek a pályázat kapcsán egy fizika professzorral, és ő mondta az adott egy nagyon jó pofa játékot, hogy ha én megfogok egy gyufás katuját, és odaadom most önnek, és azt mondom, hogy számolja meg a benne lévő gyufák számát, majd azt mondom, hogy árulja nekem, hogy mi a számjegyek összege az így kapott számnak. Én megfogom a gyufás katuját, megrázom, meghallgatom, mint egy igazi mentalista vagy bűvész, és megmondom önnek, hogy hány gyufa van az adott katujában. És a dolog semmi más, mint egy egyszerű matematikai játék, viszont borzasztó mód élvezik a gyerekek, ha ilyeneket játszunk velük. Ugyanilyen ehhez hasonló játék, hogyha én most megkérdezném, hogy ön mikor született, megmondja nekem a dátumot, én kicsit gondolkozom, számolok, és megmondom, hogy ez egy hétfői napra esett. Nem tudom, hogy ez most igaz-e, de ezek mind olyan matematikai játékok, ahol a háttérben nem túl bonyolult összeadás, kivonás, szorzás, osztás, az alapműveletek szerepelnek, viszont hihetetlen érdekessé teszik a matematikát, és már is fölkeltem az érdeklődését, hogy na még mit tudnék így kiszámolni? Ki tudnék-e számolni? És akkor, hogyha például ezt a dátumválasztást, ezt megtanítom egy diáknak, valakinek, akkor innentől kezdve ő folyamatosan elkezd számolgatni. De ugyanígy akár az autó rendszámával kapcsolatban csak megnézni, hogy mik azok, hány olyan rendszám van, ahol teljesül az, hogy ugyanolyan betűk vannak, ugyanolyan számok vannak. És ezek a kérdések, amiket föl tudok tenni, és egyszerűen a játék során észre se veszi a diák, észre se veszi a gyermek, hogy ő matematikát csinál.
Jól esik, amikor végig gondolja az ember, hogy ez a kis nemzet hány tudóst adott a világnak, hányfajta találmányt adott a világnak. Nem biztos, hogy jó az, hogy ugye ebbe a hitbe ringatjuk magunkat, hogy nálunk minden jó, és előbbre járunk a mi tudósainkat, tudósaink felkészültségét tekintve, mint a nyugati világét. Éppen ezért adódik a kérdés, hogy mivel ön egy nemzetközi fejlesztő csapatban dolgozik. Nem csak számítógépes szakemberek, hanem itt alapvetően, ha én jól értelmezem, matematikusok dolgoznak. Milyen különbséget lát, hiszen ha valakinek, akkor önnek van összehasonlítási alapja, és ahogy láttam, járja is a világot folyamatosan különböző országokban, különböző egyetemekben, oktatási intézményekben ad elő, miben látja a különbséget a magyar oktatási szint szerint felkészültség tekintetében és a nyugati vagy tengeren túli felkészültség tekintetében. Tudom, hogy általános a kérdés, de azért néhány pontot biztos, hogy lehet mondani, hogy mi az a vízválasztó, ami jellemző erre az országra és jellemző mondjuk ránk.
A kérdés alapvetően nem túl egyszerű, hiszen most így gyorsan 5 percből összehasonlítani a világ matematika oktatását a magyarral, ez körülbelül egy lehetetlen vállalkozás.
Nem, azért mondtam, hogy mondjon, legyen kedves segítő, fogockodó pontokat, hogy mik azok, ami alapján összehasonlítást tehetünk.
Ami például egy nagyon fontos aspektus a magyar oktatásnak, Magyarországon a tehetséggondozás még mindig nagyon-nagyon jól működik. Ezt, hogyha megnézzük a matematika olimpiákat, akkor sorra hozzák a magyar diákok az előkelő helyezéseket, és olyan versenytársak vannak itt, mint Kína vagy az Egyesült Államok, ahol ugye népességben összehasonlíthatatlan a magyar népessége vagy a Magyarország oktatásával. Ami nagy különbség talán az, hogy az átlagos diákoknak az oktatásában viszont már nem jeleskedünk annyira, mint amennyire a tehetséggondozásban. Ez nagyon érdekes, én a Bristoli Egyetemen jártam kint például többször még egyetemi éveim alatt, így ott van egy viszonylag folyamatos összehasonlítás. Ami nagyon izgalmas, az angol oktatási rendszer, vagy a brit oktatási rendszerben, hogy ők például 16 éves korig oktatnak. 16 éves korban a brit gyerekek azok megcsinálják a GCSE-t, ez hasonlít a magyar érettségihez, tehát egy záróvizsgát tesznek, majd ezek után ők választhatnak, hogy mely tantárgyakból szeretnének A-levelt, vagyis egy magasabb szintű képzést kapni. És nagyon izgalmas, hogyha egymás mellé teszünk egy magyar, illetve egy angol gyermeket, akkor az absztrakt matematikát tekintve, tehát például egyenletmegoldás, geometria, függvények, tehát nem a hogyan alkalmazzuk a matematikát, hanem az absztrakt szinten a magyar diákok 16 éves korig zsebre teszik az angol diákokat, tehát messze menőkig jobbak nála. Viszont a 16 éves kor fölött, ahol ugye az angol diáknak immáron csak a matematikára kell figyelnie, ő viszont olyan szinten el tud húzni, és olyan szintre el tud jutni, ahol a magyar diákok csak már egyetemi szinten, egyetem első évébe kerülnek olyan tudás birtokában.
De minek köszönhető ez, hogy el tud húzni? Akkor valamilyen változásnak, vagy valamilyen különbségnek csak kell lenni a két oktatási metódus között?
Alapvetően a nagy különbség a kettő között, ugye hát ami fontos, hogy nálunk 18 éves korukig a diákoknak mindent tanulniuk kell. Tehát az utolsó 2 évben is ugyanúgy van nekik mindenféle tantárgyuk, amiket követni kell, amiből helyt kell állniuk, és aztán érettségi vizsgát kell tenniük. Az angolok e tekintetben ugye kvázi fellélegezhetnek, és csak arra 2-3 tantárgya, amiből ők a magasabb szintű képzést választották, csak azokra kell koncentrálniuk. Ez egy fontos különbség, amikor a figyelem nem szerte ágazik, hanem fókuszáltan az adott problémára tud összpontosítani. Illetőleg ugye a másik különbség az, hogy még nálunk egy folyamatos építkezés van, és ugye ezért igaz az, hogy 16 éves korukig a magyar gyerekek azok szinte minden korban, vagy minden osztályban jobbak, vagy magasabb szinten vannak matematikából, mert ők folyamatosan haladnak előre. A brit oktatásban viszont az alapoknak a biztos elsajátításán van a hangsúly, és sokszor látva azt, hogy mit tanul mondjuk egy azonos korú brit és egy azonos korú magyar gyerek, néha még mosolyra is fakadunk, és rátekintünk, hogy ezt ennyi idősen, hát már azért ennél sokkal magasabb szinten kellene lenni. Viszont így az ő alapjaik sokkal biztosabbak, tehát akik ténylegesen jók, azok könnyebben tudnak erre ráépíteni.
És volt olyan, amit esetleg bele tudott építeni az itteni saját oktatási rendszerébe, vagy engedték önnek esetleg, hogy eltérjen bizonyos területeken, a matematika bizonyos területein az itthoni oktatási metódustól, mert hogy eredményeket tudott azért felmutatni?
Nem nagyon lehet egy az egybe átvenni dolgokat. Tehát ez nagyon nehezen működik, mert ugye teljesen más struktúrájú az oktatás odakint. Amíg például tehát az egyik kedvencem az írásbeli szorzás, ugye nálunk még mindig a jobbra vagy balra történő írásbeli szorzást használjuk, és rengeteg egyéb rajzos olyan módszerek vannak, amiket Angliában tanítanak, és már ezzel tanulják nagyon sokan az írásbeli szorzást. Ez például volt olyan 9. osztályom, ahol azt mondtam, hogy hát úgy látom, nem megy ez az írásbeli szorzás, mert mert éppenséggel valahogy úgy alakult, és egyszerűen egy ilyen egyszerű módszer segítségével sokkal könnyebbé lehet tenni például az írásbeli szorzásnak az alkalmazását. De rengeteg egyéb ilyen apró mozzanat van, amiket értelemszerűen, mert azt láttam, hogy ez jól működik, ezeket elsajátítottam és használom a mindennapi oktatás folyamán, de nem mondom, hogy ez egy akkora különbség lenne, ami bármelyik kollégámhoz az viszonyítva különlegessé tenni ezt, amit én csinálok.
Nem árulok el titkot azzal, hogyha elmondom a hallgatóknak, hogy ezt az interjút egy korábbi hosszú személyes beszélgetés előzte meg, mert én szerettem volna felkészülni, szerettem volna tudni egyáltalán, hogy miről van szó, és Korán Balázs akkor nagyon sok mindent elmesélt, többek között arra is felhívta a figyelmemet, hogy a fejszámolás milyen fontos eszköz lehet a matematikai képességek elsajátításában, illetve egy ezzel kapcsolatos nagyon érdekes ellentmondásra is figyelmeztetett, hogy ugyanakkor egészen más képességek kellnek mondjuk a kiemelkedő matematika tudáshoz, és más a fejszámoláshoz. Ön most már eljuttatott egy versenyre egy diákot és egy fejszámoló versenyre, ha jól tudom. Tehát valóban otthon van ebben a témában is. Világítsa meg, legyen kedves a hallgatóknak, jó, amit nekem elmondott, hogy mi az alapvető különbség, és magyarázza el, legyen kedves, hogy miért fontos mégis a fejszámolás képessége.
Tulajdonképpen a fejszámolás témakörét már érintettük, amikor a dátum meghatározós játékról beszéltem. Ez egy fejszámolás, a fejszámoló versenyeknek egy része a dátum meghatározás. A fejszámolás egy nagyon izgalmas dolog, mert hogy akik fejben ügyesen számolnak, azok egy darabig ezt egyszerűen a saját intellektusukból teszik, és kigondolják, hogy hogyan lehetne gyorsan. Viszont egy fejszámoló verseny az már nem ez a szint. A fejszámoló verseny az egy olyan hely, ahol algoritmusokat használnak. Akik fejbe számolnak, ezek gyors módszerek arra, hogy hogyan határozzunk meg szorzatokat, összegeket, és itt nem két egyegyű, meg két egyű számok összeadása szorzásáról beszélünk, hanem itt 3-5-10 jegyű számok fejben összeszorzásra, négyzetre emelése, vagy ne adj Isten ezekből való gyökvonás, amit itt az embereknek meg kell tenniük. És hogy ebben ténylegesen gyorsak és ügyesek legyenek a fejszámolók, ezért ők megtanulnak rengeteg módszert, és emiatt, aki igazán jó fejszámoló, az sok módszert ismer, és nagyon jó memóriája van, mert hogy amit egyszer megcsinált, és ha ezt ő megtanulja, akkor ezt ő elő tudja hívni a saját memóriájából, tehát nincs szükség még egyszer kiszámolni.
Tehát magyarán nem kell rögtönözni, hanem ez egy biztos útra rááll, és akkor tudja, hogy az a módszer az alkalmazható?
Tulajdonképpen igen. Tehát ő neki kell egy olyan biztos algoritmikus, egy olyan biztos hátterének lenni, hogy tudja, hogyha ő találkozik 2-3 millió szám szorzatával, akkor ezt ő úgy fogja meghatározni, hogy fogja ezeket a számokat összeszorozza, azokat összeadja, mit fog ezzel csinálni, és ezek után ő ezt a módszert, amint meglátja a két számot, már gyorsan be tudja darálni, és már mondja az eredményt.
Tehát paneleket, kliséket vesz elő egy-egy probléma a megoldásánál?
Igen, tulajdonképpen. Tehát ez, én ugye algoritmusoknak hívom ezeket a paneleket, tehát megvannak ezek a módszerek, amiket ő megtanult. Például a kétjegyű számoknak egy és kétjegyű, ugye egyjegyűek azok természetes, ezt majd mindenki tudja, de a kétjegyű, sőt sok esetben a 3-4-jegyű számoknak a négyzetét, köbét, vagy ez a harmadik hatványát, ezeket fejből tudják ezek a fejszámolók. Hiszen amikor majdan a feladat az, hogy köbgyököt, harmadik gyököt kell vonni egy számból, akkor ő, ha ezt észreveszi, hogy melyik, akkor rögtön tudja mondani. Ő nem fog számolni, hanem a memóriájából fogja előhívni azt az eredményt, ami megvan. És ez az, ami a nagy különbség egy fejszámoló és egy matematikus, vagy egy matematikában jeleskedő diák között, mert hogy aki matematikában jártas, ő számol, aki pedig fejszámoló, az pedig inkább egy módszert alkalmaz. És a kettő között az összefüggés, vagy a kettő között az arany középút, az, amikor ezeket a módszereket be lehet vinni matematika órára, és ezt a módszert a darabjaira tudom bontani, és megnézzük, hogy miért működik az a módszer. Vagy akár egy adott fejszámolási problémára, mi ott helyben legyártunk egy algoritmust, egy módszert, és mindenki utána azt tudja mondani, hogy na ez a mi módszerünk, amit mi kreáltunk arra, hogy hogyan tudjuk kiszámolni fejben mondjuk 2-3 számnak a szorzatát, vagy összegét, vagy éppen a dátum meghatározást.
Tehát akkor, ha jól értem, akkor korlátlanok a lehetőségek ebben a fejszámolásban, és adott esetben a kis asztali számológépet is kiválthatja, mert ugye most manapság a diákok teljesen függnek, úgy látom, hozzá vannak nőve a számológéphez, ugye a számítógépről nem is beszélve, de ugye itt mondjuk a vizsgákról beszélünk, órai, matematikai gyakorlatokról, hogy azt látom, hogy bent van az iskolában a számológép, és teljesen természetes, hogy csak azt tudják használni, arra hagyatkoznak.
A számológépet kiváltani nem fogja tudni egy átlag diáknál a fejszámolást. Tehát az már egy olyan szint lenne, amit egy átlag diák nem fog tudni. Nagyon érdekes volt, tehát a fejszámoló világbajnokságon, ez diákoknak rendezett világbajnokság volt, ahova én kivittem ezt a diákot. Viszont ott a felnőttek is bemutatták, hogy mit tudnak. Na, az tényleg az volt, amikor a közönség a számológéppel nem tudta követni, és nem tudta olyan gyorsan számolni, mint a színpadon található úri emberek, akik fejben gyorsabban számoltak irracionális számokkal, és hát egyszerűen elképesztő volt az a sebesség és gyorsaság, amiben ők működtek. A fejszámolás kiváltani a számológépet nem fogja. És ettől már nagyon messze vagyunk, mert más úton indult el e tekintetben az oktatás. Amiben viszont a fejszámolás nagy segítség lehet, az, hogy a diákokban kialakul egy becslési ismeret. Tehát az, hogy amikor ő kap egy eredményt a számológépével, azt meg tudja ő előzetesen becsülni, hogy körülbelül milyen nagyságrendűnek kell lennie. Tehát, ha a számológépén az egyik gomb beragadt, és ő hiába nyomta meg, ez nem került bevitelre, akkor ő nem fogadja el gondolkodás nélkül azt az eredményt, amit kiért a számológépe, hanem azt mondja, hogy na nem, itt gond van, ennek ezres nagyságrendűnek kellene lennie, és itt pedig csak százas nagyságrendben jelent meg az eredmény. Tehát, hogy legalább ilyen szinten rálátása legyen, és egy becslési attitűdje alakuljon ki, ez nagyon fontos. És nem csak itt, hanem egy átlagos használatnál, hogyha én bemegyek a nagy bevásárlóközpontba, és fölpakolok egy szekérnyi bevásárlást, akkor legalább egy fogalmam legyen róla, hogy ez körülbelül nagyságrendileg mekkora összeg lesz, amit ki kell fizetnem a pénztárnál.
Az abszurdum, ugye, ami nagyon napra kész és stílszerű a hitelek meghatározásánál, hogy legalább valaki tudja, hogy akkor mennyi pénzt vesz föl, mennyi időre, nem, hogy legyen valami sejtése.
A hitelek már egy más történet, mert ugye a hiteleken is sokkal bonyolultabbak, meg ugye a konstrukciók is összetettebbek, de ez például egy nagyon fontos dolog, amikor mértani sorozatokat tanítok például gimnáziumba, akkor végig szoktuk nézni, én szándékosan mindig kérem azt, hogy mindenki következő órára hozzon be, amit talál, hitelkonstrukciót, kamatkonstrukciót, bármit, és például a diákhiteltől kezdve az összes olyan dolgot, ezt végig szoktuk nézni, hogy legyen fogalmuk arról, hogy mit jelent az, amikor én fölveszek egy adott hitelt egy adott időre, mennyi az, amit én vissza fogok fizetni. És ebben például megbecsülni az elején, amíg ezeket nem nézzük végig, borzasztó rossz becslések születnek a diákok részéről. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog, hogy mennyire nem érzik azt, ahogyan a kamatos kamat dolgozik, és amilyen eredményeket az hozni tud.
Ha már említette a fejszámoló világbajnokságot, azért nem menjünk el emellett. Szóval nélkül milyen eredményt ért el a kisdiánk, és adjon nekünk egy kis bepillantás, hogy zajlik egy ilyen fejszámoló világbajnokság, és milyen feladatok vannak, tehát milyen szintű elvárásokat támasztanak ezekkel az indulókkal, vagy versenyzőkkel szemben.
Ez nagyon érdekes volt, ez 2011 áprilisában volt, hogyha az emlékeim nem csalnak. Nürnbergben volt Németországban ez a világbajnokság. Ami nagyon érdekes volt, hogy a nevezés menete az viszonylag könnyen működött. Mindenkinek föl kellett vállalnia, hogy ebben jó, és volt egy tesztsor, amit végig kellett csinálni, és hogyha ez alapján úgy ítélte meg az ember, hogy jó, akkor be kellett küldeni egy jelentkezést, amit aztán ők elbíráltak, majd meghívtak a versenyre. Amikor én láttam a verseny felhívást, akkor közzétettem a kollégák között, hogy kinek van diákjám, az én diákjaim között nem volt olyan, akit azt gondoltam, hogy alkalmas lenne, illetve akiket megkérdeztem, nem volt rengeteg kéz a levegőbe, hogy szeretnének jönni. Egy kollégám viszont ajánlott az egyik diákját, akit én informatikából tanítottam, hogy esetleg ő, és akkor, amikor vele leültem beszélgetni, akkor ő tényleg jelentkezett erre, és akkor készültünk a versenyre. Azt kell, hogy mondjam, hogy az ismeretlenre való készülés az ugye mindig nehezebb, mint egy ismert dologra. Úgyhogy amikor kiértünk a versenyre, akkor kvázi az esélytelnek nyugalmával vettünk részt ezen. Nagyon érdekes volt, magát a versenyt megelőzte egy kétnapos felkészítés, amikor a diákok, ezek 10-től 16 éves korú diákok voltak, amikor a diákok ilyen algoritmusokat, ismereteket kaptak, vettek át, megosztották egymással, tehát nem az volt jellemző itt, hogy egymást lenyomják, és mindenki a saját módszerét titokba tökéletesíti, hanem abszolút egy közösségi élmény volt, ahogy közösen fejlődtek a diákok, és mentorok, tanárok, szülők, akik egyébként ott voltak, mi is beülhettünk ezekre az előadásokra, gyakorlatokra. Aztán a verseny maga, az viszont teljesen zárt volt. Ez egy 2 órás verseny volt, ahol lapon kapták meg, egy lapra kinyomtatva a feladatokat, és értelemszerűen leírni csak az eredményt írhatták le, tehát nincs köztes számolás, és ezek a kéthegyű számok szorzásától egészen, ha jól emlékszem, ilyen 7-8 jegyű számokból való harmadik gyökvonásig terjedtek a feladatok, és hát amennyit ugye meg tudtak csinálni ennyi idő alatt, ezeket értékelték aztán ki a versenyszervezői. Hogy pontosan milyen eredményt ért el, ezt nem tudjuk, mert az első 3 helyezett került díjazásra, az összes többi versenyző az oklevelet kapott az ő részvételéről, úgyhogy mi is egy oklevéllel tértünk haza.
Minden esetre ez csak gratulálhatunk, azt hiszem. Viszont az is fölmerül a GeoGebra kapcsán, hogy ahogy én látom, ez teljesen internet alapú szerveződés, internet alapú fejlesztés, és Magyarországon azért még nem olyan nagy kiterjedtségű az internet felhasználás. Éppen ezért adódik a kérdés, miután most már úgy hallom, hogy a közoktatásba is, a nemzeti tantervbe is bekerülhet ez. Mennyire alapja az internet elérés és a számítógép elérés egyáltalán, és hogyha mondjuk nem jut el Szabolcsba, vagy Zalába, vagy Vas megyébe, akárhova, se számítógép, se internet, akkor például lehet-e ezt a GeoGebrát alkalmazni a matematika oktatásban?
Lehetséges, a GeoGebra alapvetően, a GeoGebra használat nem feltételezi az internet jelenlétét. Ehhez egy számítógépre van szükség, amely alkalmas a GeoGebra futtatására. Ez a mai nap jelenleg úgy néz ki, hogy egy körülbelül 8 éves számítógép az boldogan tudja futtatni a GeoGebrát, úgyhogy ebből az a reménységünk, hogy azért minden iskolában van egy-egy ilyen számítógép, amin azért legalább lehet futtatni. A GeoGebrának én mindig azt mondom, hogy 3 fajta használati módja van. Az egyik az, amikor a tanár a táblánál egy projektor segítségével kivetítve bemutat valamit, bemutat például 3 szögek esetén a Pitagorasz tétel bizonyítását, középpont és kerületi szögek tételét, vagy éppen bármilyen olyan anyagot, amelyik jól látható, és ez segít a diákoknak a megértésben, vagy akár az említett integrálásra vonatkozó alsó és felső közelítő összegeket. A másik módszer lehet az, hogyha arra lehetőség van, akkor egy számítógép terembe közösen a diákokkal dolgozni GeoGebrával, mindenki saját számítógép elé leül, vagy 2-en, esetleg 3-an ülnek egy számítógép elé, és akkor a csoportmunkát lehet segíteni, és így dolgoznak közösen valamit, közösen szerkesztenek, közösen alkotnak meg valami függvényt, grafikont, éppenséggel, amit a tanár jónak gondol. És a harmadik lehetőség az pedig az önálló munka. Az önálló munka ez lehet akár szintén egy számítógépteremben, vagy akár lehet ez egy otthoni önálló munka, egy elkészítendő házi feladat. Az internet az alapvetően segítheti a diákokat ebben, mert az internet segítségével könnyebben tud például a tanár egy elkészített feladatot megosztani a diákokkal, és ők azt le tudják tölteni, vagy akár otthoni az internet segítségével könnyebben tud megint csak a tanár megosztani a diákokkal feladatokat.
Divatos szóval élve most már applikációk is megjelentek, vagy applikációkon is megjelenik ez a GeoGebra. Mondjál, legyen kedves, hogy hol tartanak ebben a fejlesztésben.
Jelenleg a GeoGebra számítógépen minden platformon elérhető. Ez azt jelenti, hogy függetlenül attól, hogy valaki Linuxot, Macintost vagy Windowst használ, mind a 3 nagy operációs rendszeren ugyanúgy használható a GeoGebra, illetve ma már egyre több helyen kerülnek tabletek az oktatásban, és tableten is a 3 legelterjedtebb operációs rendszerre, úgy mint az Apple iOS, az Androidra, illetőleg a Windows 8-as tabletekre elérhető a GeoGebra, és ez mind ingyenesen az adott platformnak az alkalmazás boltjából, vagy az App Store-ból letölthető.
Ahogy láttam, ön ennek a közösségnek a magyarországi képviselője, vagy vezetője, vagy főfejlesztője, nem tudom pontosan, hogy hogy melyik a megfelelő kifejezés. Hogy érzi magát ebben a közösségben, hogy csatlakozott egyáltalán hozzá, és hogy folyik itt a fejlesztő munka, hiszen az ember azért azt feltételezi, hogy valami nagyon komoly ellenőrzésnek és viszont ellenőrzésnek kell lennie, vagy megelőzni azt, ami kikerül aztán használatba, tömeges használatba egy-egy ilyen szoftver, vagy egy-egy ilyen újabb fejlesztés. Nem tudom, hogy jól gondolom, mert csak kérdezem.
Akkor először tisztázzuk, hogy az én szerepem a GeoGebra közösségben az alapvetően közösségnek a fejlesztése. Ez azt jelenti, hogy minél több emberhez eljuttatni a GeoGebrát, úgyhogy köszönöm itt is a lehetőséget, hogy itt a rádióhallgatókhoz így módon el tud jutni a GeoGebra, vagy legalábbis a GeoGebra üzenete. Magyarországon Lavica Zsolt volt az, aki elkezdte a GeoGebrát terjeszteni. Ő volt az egyik első ember, aki csatlakozott a már említett Markus Hohenwarter, ez aki a megalkotója a GeoGebrának, és így Zsolt révén kerültem én is be a GeoGebra közösségbe, és hát nagyon sokan vannak, akik ugye így csatlakoztak, vagy önkéntes módon, vagy akár már bekerültek magába a GeoGebrába, és így lehetőség nyílt, hogy valami módon állást, és ezáltal a napi tanításukból egy kicsit lecsípve a GeoGebrának tudjanak áldozni, vagy többet tudjanak a GeoGebrának áldozni. A fejlesztés az úgy történik, hogy van egy fejlesztői közösség, van egy belső mag, akik a GeoGebrának alkalmazottai, és ők fejlesztik a GeoGebrát. A többségük jelenleg már Linzben, Ausztriában tartózkodik, de van például az Egyesült Királyságba, Amerikába, Ausztráliába több helyen fejlesztők, akik szintén beledolgoznak. Itt egy jóváhagyási folyamat van, és amikor ezek a patchek, ezek az apró javítások, vagy akár nagyobb javítások jóváhagyásra kerülnek, akkor egy újabb verzió kerül kiadásra, és ez letölthetővé válik, vagy a weboldalról, vagy ugye a már említett alkalmazásboltokból.
Járja a világot, Korán Balázs, ahogy említettem, különböző előadásokat tart. Hogy érzi, hogy fogadják külföldön, a nagyvilágban ezt a GeoGebrát, és milyen olvasata van annak, hogy egy magyar matematikus mondja el, hogy ez a szoftver mit tud. Ön tudott-e hozzátenni valamit a közösség munkájához, vagy pedig ön csak továbbadja ezt a tudást, vagy ismeretterjesztő munkát végez?
Azt kell, hogy mondjam, tehát az, hogy én egy magyar matematika tanár vagyok, ez igazából nem oszt, nem szoroz. Tehát ez senki nem tekint úgy erre, hogy hú, ő most ilyen nemzetiségű, vagy olyan nemzetiségű, mert ez egy teljesen nemzetközi közösség, úgyhogy itt igazából azt tekintik, hogy hú, itt van valaki, aki a GeoGebráról fog beszélni, és alapvetően hál' Istennek azt látom, hogy a fogadtatása a GeoGebrának világszerte nagyon pozitív, és mindenki nagy örömmel veszi használatba, vagy mélyül el jobban a szoftver használatában.
De a magyar kreativitással ön tudta színesíteni esetleg a közösség munkáját, vagy a programfejlesztést?
Ezt remélem, hogy így van. Ez nem az én tisztem megítélni. Ez a közösségnek, illetve ahol járok, azoknak a tiszte ezt megítélni. Ha ebben ők a magyar kreativitást látják, akkor én nagyon örülök.
Legyen kedves, azt még mondjál a hallgatóknak, hogy épül fel ez az intézményrendszer. Ugye körülbelül csak hozzávetőlegesen hány emberről beszélünk, akik ezt az egész közösséget fenntartják, hogy a szoftvereket fejlesztik és előadásokat tartanak, és hány országban?
Tehát úgy néz ki a GeoGebra, ezt a Lavica Zsolt és Markus Hohenwarter 2007-ben, akkor ők létrehoztak egy úgynevezett GeoGebra intézeti struktúrát, ami azt jelenti, hogy az adott ország vagy az adott helyen, hogyha valaki GeoGebrát használ, akkor létrehozhat egy GeoGebra intézetet, és ez egy helyi központ lesz. Hiszen, mint ahogy már ugye itt fölmerült az különböző oktatási rendszereknek az összehasonlítása, elég nagy különbségek vannak szerte a világban oktatási rendszerekben, és hát ugye nyelvekről ne is beszéljünk. Ugye rengeteg különböző nyelven történik oktatás szerte a világban, és ezt nem lehet egy központi helyről kezelni és irányítani, mert az, hogy egy indiai kis faluban éppenséggel a 6. osztályban mit tanítanak, és ebben a GeoGebra hogyan tud segítségükre lenni, ezt én innen Magyarországról biztosan nem fogom tudni megmondani, ha csak nem úgy, hogy utána járok és megkérdezek valakit onnan. Na most miért kell ezt a felesleges kört lejárnunk, hogy ő megkérdez engem, én megkérdezem őt onnan, majd ez ezek után válaszolok neki, akkor inkább, hogyha ilyen van, akkor forduljon a helyi GeoGebra intézethez, és érdeklődjön ott utána annak, hogy miben és hogyan tud a GeoGebra az ő segítségére lenni. Jelenleg úgy néz ki, hogy ha az emlékeim nem csalnak, több mint 150 intézet van a világban. Ez azért nehéz megítélni, mert folyamatosan jönnek létre újabb intézetek. Ezek az intézetek most már a világ összes kontinensén és egyre több országban jelennek meg. Értelemszerűen, mivel a szoftver Európából indult, ugye Ausztriából, és egyre több európai volt, aki hamar észrevette és csatlakozott, ezért Európa jeleskedik az intézetek számában, de Afrikában és Kelet-Ázsiában az utóbbi pár évben nagyon megszaporodtak az intézetek, és egyre többen veszik észre a GeoGebra előnyét, és kezdik használni azt.
Miért választott akkor M. Balázs a matematikát? Hiszen az emberekben azért éles sztereotípia, hogy a matematikussal szemben ugye szórakozott professzornak, vagy magába zárkózó tudós embernek képzeli az ember, de hát ön egy rendkívül jó svádájú, jóvágású fiatalember, ahogy említettem, három gyönyörű gyerek apja, kedves felesége van, akit meg is említ még a honlapokon is, és egyáltalán az egész családi hátterét, a családi szeretetet, ami körülveszi önt, megemlíti a rengeteg sportot, a rengeteg szabadidős tevékenységet, amit folytat, tehát ő nem egy szobatudós, ahogy én ezt látom. Miért választotta annak idején a matematikát, és megtalálta az élete értelmét ebben a tudományban?
Azért választottam a matematikát, mert nekem is volt egy jó tanárom, tehát aki megszerettette velem a matematikát, illetve több jó tanárom volt, és így élveztem, amikor beültem a matematika órára. A matematikának van egy hatalmas előnye a többi tantárgyal szemben, hogy nagyon könnyű sikerélményeket biztosítani a diákok számára, mert hogy nem csak egy nagy dolog elsajátításával lehet sikerélményt biztosítani, hanem egy adott apró feladat megoldása már sikerélmény lehet. És hogyha az óra így épül föl, hogy a diák kap egy sikerélményt, az tovább lendíti, megoldja a következő feladatot, az egy újabb sikerélmény, és ez viszi őt előre, akkor szeretni fogja a matematikát. És hál' Istennek, én nekem sikerélményeim voltak a matematika órákon, és így aztán, amikor elvégeztem a gimnáziumot, akkor adódott, hogy valamit a matematikával szeretnék csinálni, és így kerültem az egyetemre is. Először matematikus szakon a Műszaki Egyetemen, majd aztán, amikor a tanítás egyre inkább begyűrűzött az életembe, akkor váltottam, és matematika tanárszakra mentem át az ELTE-re, és így matematika tanárként folytattam az életemet az egyetem befejezése után.
Befejezésül, bár eddig tényleg reális dolgokról, számokról beszéltünk, óhatatlanul azért fölmerül a kérdés az emberben, hogy tudván azt, hogy tudósokról is elterjedtek olyan történetek, hogy az Einsteinről pont, hogy a halálos ágyán mégis elgondolkozott az, hogy mégiscsak van Isten, mégiscsak van egy olyan külső teremtő erő, olyan külső rendező elf, hogy nem csak a tudósok irányítják ezeket a folyamatokat, és nem véletlen, hogy egyik szám a másik mellé kerül, és nem véletlen, hogy bizonyos összefüggések vannak a számok között. Önt nem érinti meg néha ez az érzés, amikor ennyire mélyen beleássa magát a számok világába, és az összefüggések világába, sőt meg is jeleníti ezeket, hogy ez nem mind véletlenül van, nem csak úgy magától.
Igazából azt kell, hogy mondjam, hogy nem kell ennyire mélyre beleásnom ahhoz, hogy ezt lássam. Nekem a nagyapám evangélikus lelkész volt, és hitben és az evangélikus egyházban növekedtem, cseperedtem nagyjá, úgyhogy az Isten jelenléte a világban, ez számomra egy teljesen elfogadott, hogy is mondjam, ez az élet alapja, és így kelek, és így fekszem, és ezzel a hittel megyek be egyébként, hogyha órát tartok. És az a boldogság, hogy alapvetően az én világomat, azt nem nekem kell megváltanom, hanem ezt valaki már megtette helyettem. Ez egy borzasztó nagy könnyebbség, és egy hihetetlen erő, amit kapok azzal, hogy így azzal szeretettel tudok viszonyulni a diákjaimhoz, hogy van valaki, aki mindig ott áll mögöttem.
Egy zseniális új és világszerte egyre inkább terjedő matematikai szoftver megszerethetheti és meg is újíthatja a matematika oktatást. Kedves hallgatóink, az elmúlt egy órában Korem Balázs matematika tanár mesélte el nekünk, hogy mi is a GeoGebra, miben rejlik az újdonsága, hogyan tud beépülni a nemzeti tantervbe, és hogy le tudunk-e számolni azzal az elképzeléssel, azokat tévhitekkel, hogy a matematika valami borzasztó dolog lenne, amitől inkább csak meg kell menekülnünk, le kell tudnunk, és meg tudjuk-e látni azt a lényeget benne, azt a szeretnivaló lényeget és tisztelnivaló lényeget, amiről a GeoGebra képet nyújt nekünk. Köszönjük a beszélgetést!
Köszönöm szépen én is!